az előző rész tartalmában. A teljes örömről beszéltünk. A teljes öröm Isten jelenlétében, vagy a tökéletes öröm Isten jelenlétében. Ma egy másik leírását, vagy bemutatását szeretném megnézni ennek, és ez a János evangéliumában van, a második fejezet 11. versét olvasnám el. Ez az üzenetnek a fő verse, de majd megnézzük az egész sztorit. Oké? Tehát János evangélium, a második fejezet 11. vers. Azt mondja, Jézus jelei és csodái közül ez volt az első, amelyet a galileai Kánában mutatott meg. Kézzelfoghatóan megmutatta a dicsőségét, a tanítványai pedig hittek benne. Úgyhogy a mai üzenet címe az, hogy már úgy is tudod. Oké? Már úgy is tudod. Majd rájössz, hogy miért. De előtte, mielőtt még belemennék ebbe a sztoriba, nem tudom, hogy hallottatok-e a Fire Festivalról. Fire Festival. Volt egy időszak, amikor ez nagy hír volt, vagy nagy hírek volt. Azt mondják, hogy erről csináltak dokumentumfilmet is, most pár évvel ezelőtt volt. Azt mondják, hogy a legnagyobb fesztivál, ami sosem történt meg. Tehát a legnagyobb fesztivál, ami sosem történt meg. Tehát az évszázad talán legnagyobb csalása, úgy értem, hogy 2000 után, tehát a 2100-as, az első évszázad 2000-es években a legnagyobb csalás, ami így a szórakoztatóiparban történt. Egy McFarland és Ja Rule fickó szervezte Exuma szigetén, ez a Bahamákon van, tehát jó a helyszín, Bahamák. Elmennék szívesen oda. Ez egy kéthetes zenei fesztivált terveztek, és tehát a világ legjobb DJ-i és zenészei voltak hivatalosak rá. Hát áprilisban egy hét, meg májusban egy hét. És az Instagramon és mindenféle közösségi médián a top modellek, tehát a top 10-es modellek, a top 10-es ilyen közösségi média sztárok reklámozták. Tehát hihetetlen hype volt, és ezerrel nyomták. 48 óra alatt elkeltek a jegyek. 48 óra alatt. Most a jegyárakat, csak hagyd mondjak néhányat. A legalapabb jegyek, azok 500 és 1500 dollár között voltak, ez olyan 150-450 ezer forint. Ez az alap. Az alap. Oké? A VIP jegyek, az 12 ezer dollár, tehát 3,6 millió forint volt a VIP jegy. És volt egy nagyobb csomag, ami a luxus csomag, ahol ilyen villák, medencés villákba lehetett lakni, meg mit tudom én, tehát mindenféle más szolgáltatás járt hozzá, az 250 ezer dollár volt. 75 millió forint. És 48 óra alatt elkeltek a jegyek. Brutál. Oké, gyönyörű képeket nyomtak, most én nem akartam már képeket hozni, de gyönyörű képeket, hogy melyik szigeten. Úgy reklámoztak, hogy ez az Exuma sziget, ez az Escobarnak az egyik legnagyobb maffia főnöknek, a világon a legnagyobb maffia főnök, dél-amerikai, az ő szigete volt. Egyébként kiderült, hogy ez kamu, mert nem az, de mindegy, így reklámozták. És ez a 20 és 30 év közötti korosztályt célozták be. És mikor megérkeztek az emberek a Bahamákra, ezek a drága fiatal emberek, egy kicsit más volt a valóság, mint ami a képeken volt, meg a hirdetéseken, meg a reklámokban, meg mindent. Tehát kiderült, hogy ez a McFarland és ez a Ja Rule, tehát mást adnak a pénzükért, katasztrofális helyzetek voltak, és szó szerint katasztrofális, mert nem villák voltak, meg hihetetlen luxus apartmanok, hanem katasztrófákra készített sátrak voltak felállítva, és abba szállásolták el az embereket. Akkor az, hogy az ötcsillagos szakácsok főznek két héten keresztül, ebből az lehet, hogy tudod, mint a Hóbiárdban van az a habdoboz, sajtos szendvicsek, meg ilyenek voltak benne, és ez volt a kaja, ezt adták. Úgyhogy az emberek onnan hanyat homlok mentek haza, de ilyen napokat kellett várni a repülőtéren, ugye, mert hirtelen sok ember szeretett volna hazamenni, a repülők azok nem készültek erre, hogy meg a, tehát volt, aki több napot ott töltött a repülőtéren, és még csak vizet se kapott meg semmit. Tehát brutális volt ez az egész, tehát hogy nem volt fesztivál. Helyi zenekarok játszottak, ezek kis színpadokon, gondolom, hogy hula-hula zenék, meg mit tudom én, ilyen fűszoknyában, vagy nem, fogalmam sincs, de hogy hihetetlen nagyot koppantak ezek a 20-30 éves emberek. Tehát bődület. Egyébként mind a kettő most börtönben van, tehát a főszervezők. De azt mondják egyébként, hogy utólag, hogy ez a fesztivál, ez tipikusan az a fesztivál volt. Tehát az iskola példája ennek a mai közismert betegségnek, amit már a múltkor említettem, ez a FOMO. Tehát a FOMO, tehát a lemaradástól való félelem, hogy nehogy lemaradjunk róla. Itt lesz az évszázad legnagyobb fesztiválja, le ne maradjunk róla, le fogok maradni róla. És főleg ez a 20-30 éves korosztálynak van ez a feelingje. Őket lehet ezzel egy kicsit úgy befolyásolni. Okay? És annyira féltek, hogy nélkülük történik valami, hogy ők nem akarják kihagyni. Nyilván azok, akik ezt ki is tudják fizetni, vagy mit tudom én, tudnak annyi kölcsönt felvenni, vagy hitelt. De nagyon érdekes ez, és amit én személy szerint félek egyébként, az én nálam nem ez van, ez a lemaradásról való félelem, ezzel én jól el vagyok, tehát jól el van az, létezhet nélkülem, tehát nem félek dolgokról lemaradni. Én mástól félek, én sokszor olyan dolgoktól félek, hogy kifogyok valamiből. Tehát kifogyok valamiből, elfogy valamim, elfogynak a forrásaim, elfogy a türelmem, elfogy az örömöm. Nem a lefogyástól való félelem, hanem az elfogyástól való félelem, mert azért elég jó, meg vagyok békélve ezzel. Oké, és ez a... Tehát inkább az a félelem van bennem, hogy nincs meg az, ami kéne ahhoz a helyzethez. Most van egy helyzet, vagy akkor van egy helyzet, vagy amaz a helyzet, és nincs meg, ami így szükséges lenne hozzá. Nincs meg. Tehát vagy jaj, nehogy abban a helyzetbe kerüljünk, mert nem lesz meg. Oké, és tehát, hogy emberek jönnek, és akarnak valamit tőlem, vagy várnak tőlem valamit, és egy olyas valamit várnak tőlem, ami nekem nincs meg, és akkor most mi lesz, vagy nem tudok válaszolni rá, vagy nem tudok segíteni, vagy nem tudom megadni. Itt a gyülekezetben könnyen előfordul ez a helyzet velem, de bárkivel, tehát nem tudok elég energiát felszabadítani, hogy megcsinálják dolgokat, vagy nem tudok elég energiát arra, hogy mindannyiótokhoz úgy kapcsolódjak, ahogy szeretnék, mint a pásztorotok. Tehát nincs időm rá, nincs energiám rá, nincs képességem rá, és te is lehet, hogy tudod, egy ilyen úgy érzed magad, mondjuk ilyen békafenek alatti energiaszinten, mondjuk, ami könnyen előfordul manapság, és mondjuk jössz hozzám, hogy ilyen kis gurméféle ételt kapjál, és akkor én meg attól félek, hogy jaj, mi lesz, ha csak sajtos szendvicset tudok neked adni? Mi lesz, ha nem tudok olyat adni, amit tényleg szeretnél, és nem akarlak sátorba rakni, nem akarlak, tehát, hogy ja, és félek ezektől a helyzetektől, hogy nem elég a kreativitásom, nem elég a bölcsességem, nem elég az erőm. Még akkor is, hogyha lehet, hogy sokszor így ismétlem magam, akár üzenetekbe, vagy... Tehát félek, elfogy az időm a gyerekeimre, a gyereknevelésre, hogy tudom én, tehát már most félek, hogy mi lesz akkor, ha kirepülnek. Néha így belegondolok. Vagy az, hogy Flóra meg Fruzsi valami gyökérhez mennek hozzá. Oké? Okay? Tehát mi lesz? Mert nem tanítottam, mikor ekkorák voltak, nem tanítottam meg nekik, hogy milyen az, hogy felismerni, hogy igazán szereti őket valaki feltétlenül. Oké? Okay? Mert ezt tudom megtanítani nekik, hogy amikor találkoznak, akkor felismerik, hogy ő nem akar valamit tőlem, hanem feltétel nélkül szeret. Ja, úgyhogy félek. Félek, hogy elfogy a pénzem. Ami nincs. Egyébként tényleg akkor nem félsz, hogy elfogy a pénzed, ha nagyon kevés van belőle. Akkor hozzászoksznak minden. Akkor van gond, amikor van. Akkor van gond. Sőt, ha több van, akkor az sokkal több gond, meg probléma, mert akkor foglalkozni kell vele. Akkor azt nem lehet csak úgy eltapsolni, bár lehet, hogy sokaknak jól megy, meg könnyen, meg gyorsan, de nyilván, ha az embernek több van, mint amit felemészt az élete, akkor ezt be kell fektetni, vagy vigyázni kell rá, vagy akkor arra kell döntést hozni, hogy nem költöm el olyan dolgokra, ami tehát felesleges, hogy akkor, amikor meg baj van, akkor meg majd legyen. Tehát rengeteg dolgot érint a félelem az életünkben. Rengeteg dolgot érint, rengeteg területet. Úgyhogy erről szól János 2. Oké, erről szól János 2. Félelem attól, hogy elfogy. A félelem attól, hogy elfogy. Tehát mi van, ha nincs meg, amire szükségünk van? Oké, mi van, ha nem tudok az lenni, mint amire szüksége van a másiknak? Tudod, újszülő vagy készülsz rá, vagy ilyenek, tehát bármi, tudod, mi van, ha nincs meg? Vagy már régóta vagy szülő, és úgy érzed, hogy nincs meg. Oké? Amire szükség van. És Istentől kell jöjjön. Az, amire szükségem van. És amire szükség, Istentől kell jöjjön. Úgyhogy ez volt az első jele Jézusnak. Oké? Ezt mondja. Az első jel. Nagyon érdekes, hogy ezt a szót, hogy csoda vagy jel, ezt úgy egybe használja. Tehát inkább azt mondja, hogy jel, jelek és csodák, de a másik fordítás, ami a jegyzeteteken van, nem tudom, az új fordítást szoktad használni, Zita? Az új fordításban jelet ír csak, nem írja azt, hogy csoda. Oké, ez nagyon érdekes. Sokkal több jelet csinált Jézus, mint amit például János leírt a János evangéliumában. Sőt, azt mondja, mindent leírnék, amit Jézus tett és mondott, a Föld nem tudná bevenni azt a mennyiségű könyvet. Oké? De a jelszót használja azért, mert a jel az mindig mutat valamire. Oké, a jel, tehát ezért fontos. Tehát a csodánál nem a csoda ténye a lényeg, az a felszín, amit látsz. De ezért mondja inkább jelnek, mert a jel az mindig mutat valamire. Tehát amikor ki van írva, hogy kiárat, tudjátok, ezek a zöld kiárat jelek, meg mit tudom én, tehát mutat valahová, nem az a kiárat, amire föl van az ragasztva, vagy csavarozva, keresed a plafonon, hol, ha baj van, nehéz lesz ott kimenni. Nem, tehát nagyon jól tudjuk, hogy ez csak arra mutat. Érted? Tehát a jel az mindig mutat valahová. És tehát ez a dolga, hogy mutat vala, és amit az írásban látsz sokszor, hogy a természeti szinten egy jel, de a felszín alatt ez sokkal több. Mindig mutat valami többre, valami másra. És ez olyan, mint az életünk. Tehát az életünk is, tehát vannak dolgok az életünkben, amik most zajlanak, de amik zajlanak az életünkben, az egy kicsit többre mutatnak. Mélyebbre mutatnak bennünk az életünkben. Oké, a felszín az nem a történet. A felszín az egy jel. Van egy mélyebb jelentése az életednek is, és a különböző felszínen történő dolgoknak vannak jelentései az életünkben. Oké, tehát, és érdekes, hogy János választja ezt a hetes számot, mert hét csodát találunk az ő evangéliumában. Hetes szám, ez a teljesség, a tökéletességnek a száma a Bibliában. Ugye hét napjai, hét nap alatt teremtette Isten a Földet. Fog hét jelet a Bibliában, amivel arra mutat, hogy kicsoda ő. És figyelj, minden, amit Isten tesz érted, azzal azt mutatja meg, hogy mi akar ő számodra lenni. Tehát amikor Isten mutat egy csodát, egy tettet, egy jelet, akkor ő megmutatja, hogy kicsoda ő, de ezt ő azért akarja megmutatni neked, hogy megmutassa neked, hogy kicsoda ő te számodra. Jó? Hogy milyen ő? Tehát ha Isten tesz érted valamit, azt azért teszi, hogy megmutassa számodra, hogy kicsoda ő neked. És ha csak azon a szinten élsz, amit ő tesz érted, akkor lemaradsz arról, hogy mi van a felszín alatt. Oké? Akkor lemaradsz arról. És akkor kapsz dolgokat Istentől, de kijelentés nélkül. Megtapasztalod az áldást, de nem ismerted meg jobban Istent. És a lényeg az az, hogy megismerjük őt egyre jobban. Nem az, hogy megtapasztaljuk az áldásokat. Oké? Mert akkor csak annyit fogunk megtapasztalni Istentől, hogy ő az, aki a készleteimet mindig feltölti. A felszínen. A készlet feltöltő Isten. Csak szólok neki, feltölti. Vagy, tehát ne csak a készlet feltöltésben kapcsolódjunk ő hozzá. Ne csak a készlet feltöltések miatt menjünk ő hozzá. Ne csak a készlet feltöltések miatt kapcsolódjunk, közeledjünk Istenhez. Mert akkor mindig félni fogunk, hogy kifogyunk. Érted? Tehát akkor félni fogunk, hogy kifogyunk. És akkor megint pánikolva megyünk ő hozzá, hogy töltse fel. De ha megismerjük, hogy kicsoda ő, akkor mindegy, hogy hogy áll a benzinmutató, mindegy, hogy hogy áll, mivel ismerem, hogy kicsoda ő, tudom, hogy valahol, lehet, ha félig lesz, és után tölt. Lehet, hogy ég már a lámpa, de után fog tölteni. Mert ismerem őt. Ismerem őt. Oké, és ezért fontos, hogy ne a felszínen, hanem lássuk meg a mélységét ennek. És nagyon, nagyon izgalmas, szó szerint tényleg izgalmas így élni. Ja. Na, úgyhogy csak gyorsan, ez volt az első, ugye ezt olvastuk, ez a kánai. A vizet bórrá változtatta, ez volt az első. Most csak gyorsan megmutatom nektek, nem akarok prédikálni róla, csak felsem. A második jele az János 4-ben van, ezek nincsenek kiírva. Második jele János 4, amikor egy király tisztviselő fiát meggyógyított. Oké? A harmadik jele János evangéliumában az János 5-ben van, amikor a Betesda tavánál egy 38 éve béna embert meggyógyított. És hát... egy huszárvágással megváltoztatta az életét. Tényleg, 38 éve ott begyöpösödött a fickó a Betesda tava mellett, és Jézus kizökkentette őt onnan. Kizökkentette a kényelmesből, mert ő már hozzászokott, hogy 38 éve így vagyok, meg is volt a kifogása, hogy ő még nem gyógyul meg, mert nem bír odaérni elsőnek a tóhoz, úgyhogy végül is én így rendben vagyok, itt el vagyok, mindenki ugyanolyan csonkabonka körülöttem, de Jézus odament, és kibillentette ebből. Oké, kibillentette. Azt mondta, hogy nem kell másra várnod a gyógyulásra. Tehát nem kell másra várnod, nem mástól függ a gyógyulásod. Aztán a negyedik jel, János 6, amikor az 5000 embert megvendégelték a kisrásznak a kajájában. Oké, tehát az éhesből a telepocak folyamat. Ötödik jel, János 6, Jézus vizen jár. De az érdekes, ez nem a tó túloldalán történt, amikor átkeltek a tavon, hogy mi történik majd a túloldalon, nem ez volt az érdekes, hanem az volt az érdekes ebben a sztoriban, hogy mind mentek keresztül együtt a tavon, a viharban, hogy Jézus ott volt. Oké, ezen keresztül tudta leleplezni azt, hogy kicsoda ő. Kicsoda ő. És nem látták volna meg, ha nem mentek volna keresztül a viharon. Úgyhogy szükség volt arra a viharra is. Oké, tehát itt is vannak jelek, vihar, pánik, és aztán ezen keresztül megmutatja, hogy kicsoda ő. Oké, tehát a felszín a vihar, de megmutatja rajta. Tehát ezért mondom, hogy nem a felszín az, ami a lényeg. Igen, a felszín az, ami nagyon hatással van ránk. De ebben van egy sok, minden helyzetben van egy mélyebb dolog. Próbál valamit megmutatni. Jézus a hajóban erősebb. Oké? Tehát ebben a sztoriban, hogy ő erősebb. Aztán a hatodik jel, János 9, a vakon született meggyógyítása, ahol tehát, tudod, megkérdezték, hogy kivétkezett ő, vagy a szülei, hogy vakon született a szerencsétlen, de nem, és egyik sem vétkezett. Tehát ez nem Istennek a büntetése volt bármire is, hogy vétkezett volna bárki is, mert nem ilyen Isten. Nem, azt mondta Jézus, azért született így, tehát ez egy jel, azért született így, hogy Isten megmutathassa a dicsőségét. Tehát megint valami van a felszínen, egy betegség, hogy megmutathassa Isten az ő dicsőségét. Oké? Tehát olyasmit használ, amit a fickó nem lát, hogy megmutasson egy olyasmit, amit a fizikai szem sem képes meglátni. Aztán a 7. jel János 11. Itt egy az egyben megmutatta, hogy mit akar tenni. Hagyta, hogy Lázár meghaljon, erről egy egész sorozat volt nem olyan rég. Hagyta, hogy meghaljon Lázár, a barátja. Miért hagyta, hogy meghaljon? Hogy feltámaszthassa. Oké, ez volt a lényeg. Tehát a felszínen egy szomorú családi esemény, egy halál volt. Sőt, úgy tűnt, hogy Jézus nem törődik, Jézus magasról ejti a barátját, és közben nem. Az egész arról szól, hogy megmutathassa, hogy kicsoda ő. Oké, mert eddig megmutatta, hogy láttátok, hogy én képes vagyok embereket gyógyítani, de most itt az idő egy mélyebb kijelentésre. Hogy még mélyebben megismerj engem, mert igaz, hogy nem akkor ugrom, amikor te gondolod, vagy amikor te szólsz, vagy amikor neked eszedbe jut. De amúgy én már előre tudom, hogy mit fogok csinálni. Mert Jézus előre tudta, hogy mit fog csinálni. Amikor mindenki pánikolt, vagy mindenki panaszkodott neki, ő már előre tudta, hogy mit fog csinálni. Oké, és ez azt jelenti, hogy csak készítsd a hited. Csak készítsd a hited. Tényleg, csak készítsd a hitedet, mert ki tud hívni minden helyzetből téged Jézus. Minden helyzetből. Tehát, amilyennel még sosem volt dolgod, olyan helyzetből is. Oké? Mert azt mondja Jézus neked, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Oké? Úgyhogy, Úrunk, adj nekünk jelet. Vagy mutasd meg a jeleket az életünkbe. Ja, úgyhogy az első jel, erről fogunk, az első vers, tehát János 2, legtöbben ezt a Tövirőhegyre tudjátok, nálad lett borrá víz, ugye ez a dal is van, tehát mondhatom, hogy már úgy is tudod, már úgy is tudod, és ezt akarom mondani egyébként, hogy sokszor már megvan az ismeretünk, és úgy gondoljuk, hogy tudunk valamit. És tudjuk a felszínen. De itt a jó kérdés, vajon miért változtatta a vizet borrá? Oké, mert ez tényleg egy csoda volt. És ismerjük a sztorit. De miért csinálta ezt? Miért ez volt az első? Úgyhogy nézzük ezt meg. Nézzük meg. Első vers. Azt mondja, 2 nappal később, mihez később? Na mindegy. Azt majd a végén fogjuk megnézni, hogy mihez később. Oké? Tehát a történet az nem itt kezdődik. Ahol kezdődik a történet, mi ott fejezzük be a mai napot majd, jó? Tehát 2 nappal később lakodalom volt a Galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is részt vett. Egy kicsi hely volt ez a Kána, nem egy nagy. Második vers. Meghívták Jézust és a tanítványait is. A lakodalom közben elfogyott a bor. Pánik. Gyerekek, ez nem jó így. Elfogyott a bor. Vége a bulinak. Oké? Tehát a csoda már itt kezdődött. Azzal, hogy elfogyott a bor, mert egyébként nem szabadott volna elfogynia. Oké? De nagyon érdekes a szitu. Mikor elfogytak abból, amit ők hoztak. Oké? Tehát mikor kifogytak abból, amit ők terveztek, hogy ez elég lesz. Nem így van ez nálunk is? Tervezünk, de csak kifogyunk belőle. Tervezünk, de csak kifogyunk belőle. Tehát egyébként nem rossz, ha elfogy a bor egy buliba, mert megelőz sok problémát. Mert egy idő után már jön a túl sok bor használatának a mellékhatása, hogy egyre több őrült ember van a buliba, és egyre őrültebb dolgokat csinálnak. Emberek lámpabúrával a fejükön állnak a sarokba, vagy fekszenek a sarokba, meg dobozzal a fejükön, meg ilyenek vannak, tehát ezek megtörténnek. De ebben a kultúrában egyébként meghívni valakit úgy, hogy nem tudsz gondoskodni róla, például bort adni, az übergáz. Tehát az nagyon, nagyon. Tehát, és ezek a mennyegzők, ezek egy hétig tartottak. Tehát nem az, hogy összeadjuk őket, egy másfél órás álló szeretett vendégség, és akkor kalapkabát mindenki mehet haza, vagy mit tudom én, az egynapos, vagy az egyészakás lagzi, mindenkit főmosnak hajnal 5-kor a padlóról, és akkor vége, hanem egy hétig tartottak. Egy hétig, tehát brutális. Mint egy fesztivál lenne, de tényleg. És mindenki úgy jelenik meg, hogy azt várják, hogy ezen a héten mindenből mindig van. Oké? Tehát így készültek rá a családok is. Tehát szokás volt, hogy a vőlegény gondoskodott mindenről. Még valami ilyen szokás is volt, hogy az anyós feljelenthette, panaszt tehetett a vőlegény családja ellen, ha nem gondoskodik rendesen a násznépről egy héten keresztül. Oké? Tehát kifogytak. Tehát, családi drámák, hát ismerjük a családi drámákat. Nincs bor, elfogyott. Oké? Tehát ez egy családi dráma volt. Na, de a kérdés az az, hogy te miből fogytál ki? Te miből fogytál ki? Tehát mitől félsz folyamatosan, hogy ki fogsz fogyni? Békesség, öröm, bölcsesség, türelem, az ötleteid, vagy hogyan élezd újra a házasságodat? Mit fogyott el? Mit fogyott el? És tudjátok, hogy milyen legrosszabb, amikor nálad fogy ki a benzin. Nem másnál. Nálam fogyott ki, nem igaz? Vagy, tehát, hogy nálad fogynak el. Tehát pont nálad lesz full üres a dolog. Tehát amikor jönnek a vendégek, és már nincs más, nem tudsz adni más, csak párizsi szendvicset. Pont most, pont ma, pont ekkor. Oké, tehát a legrosszabb, amikor tudod, hogy emberek várnak tőled valamit, mert igen, vannak emberek, akik, tudod, parti arcok, és azok a személyek, akikre szükség van a bulihoz is. És már úgy vagy ott, hogy tudom, hogy azért is vagyok itt, mert hogy kellek a bulihoz. Hogy jó buli legyen, tudod. Ti vagytok az erősek, és vagy te olyas valaki vagy, akihez mennek az emberek a problémáikkal. Aki, tehát már úgy vagy valahol, hogy igen, hozzám mernek jönni, vagy hozzám jönnek. És egyébként nem tudják, hogy belül utálod, hogy az emberek szemetes pöcegödörnek használnak. De tehát mindezt úgy, hogy egyébként minden embernek megvan a saját pöcegödre, tehát dobhatná oda, de sokkal jobb másikébe dobni. Oké? Tehát hagyd, vigye haza, ő is. Ne csak nálam bűzhödjön, vigye ő is haza. Szép estét. És így oda rakja. Oké? Tehát az én nálam már nem görgyed, aludjál jól az én dolgaimmal. Ja. És igen, és van, hogy fogalmuk sincs. Amikor töltik a pöcegörödet, fogalmuk sincs, hogy te azon a határon vagy, hogy feladod. Hogy neked már tele van. Kösz. Ennyi. Tehát, hogy, és elfogysz. És elfogy a kapacitásod. És ezért szeretem ezt, mert nem kell neked hangosan kimondod. Majd én kimondom, jó? Helyetted. Hogy mindenkinek fogy el valamije. Neked is fogy el valamit. Tuti. Tehát, ja, nem a bor. De mi van, ha nagyon nehéz örülnöd mostanában? Oké, tehát nehéz örülni. Mikor voltál utoljára boldog? Egészségedre. Tehát... És itt van a bor, ami az öröm jelkép egyébként, és jó lenne megmaradni az örömben, de elfogyott. Oké? Tehát itt a helyzet, elfogyott. És itt van Jézus vendégként, és ő az, aki gondoskodik arról, amiről a házigazda képtelen volt. Milyen jó kép, nem? Tehát Jézus gondoskodik arról, amiről a házigazda képtelen. Miért? Azért, mert nem azért jött, hogy igazságot követeljen tőlünk, hanem azért jött, hogy ő igazságot adjon nekünk. Hogy igazakká tegyen. Nem azért, hogy mi igazakká váljunk, hanem ő egy huszárvágással megfordítja a dolgokat, És azt mondja, igen, tudom, hogy te nem tudsz megfelelni, de nem is kell megfelelned. Itt van az én igazságom, a tiéd. És igaz vagy. És az első, amit Jézus tett, hogy elvette egy házaspár, egy friss házaspárnak a szégyenét. Oké, ezzel a tettével elvette a szégyenüket. Akik kifogytak olyan dologból, amit igazából képtelenek voltak, amiről képtelenek voltak gondoskodni. Ja, és ez az első dolog, amikor egyébként Jézus belép az életedbe. Hogy elveszi a szégyened. Elveszi a szégyened. Nem kipakolja mások elé a szégyenedet, nem kárhoztat, és rámutat minden egyes dologra, amit rosszul csinálsz. Tudod, azt mondja Jézus, nem azért jöttem, nem azért jöttem, hogy rámutassak. Nem egy olyan Isten vagyok, aki figyel téged, és rámutat a hibáidra. Úgyhogy igyekezz nem hibázni. Nem, Jézus azt mondja, nem ezért jöttem, hogy rámutassak, hanem azért, hogy elvegyem. Hogy elvegyem. Én vagyok az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ő Jézus. És annyira jó ez, és annyira szükségem van Istenre, és Jézusra. Mert félek, amiről beszéltem az elején, mert félek. Félek, hogy kifogynak a készleteim. Oké? Okay? De a sztoriban azt látjuk, hogy elfogyott a bor, és Jézus nem tesz semmit. Tehát hagyja kifogyni. Tehát hagyta megtörténni, hogy kifogyjon. Ahogy te is gyakran egyébként. Egészen addig, amíg, tehát harmadik vers, a lakodalom közben elfogyott a bor, és ekkor Jézus anyja szólt a fiának. Tehát valószínűsítem, nincs benne a sztoriben, hogy nem ők vették először észre. Tehát voltak szomjasabb emberek, akik mentek, és nem kaptak bort. Két voltak szomjasabbak. Valószínű, hogy mentek a viták, már a családon belül is, hogy kinek kellett volna hoznia, meg miért, meg miért nem ment a pityú, meg a mit tudom én kicsoda. Ment az újja a mutogatás már, félig illuminált állapotban, el tudom képzelni. Persze, te rokonaid itták meg az egészet, láttam, úgy vedelik, mint a kacsa a nokedlit, vagy nyelik. És mindenki mutogatott. Persze, azért feltételezem, mert valószínűleg olyanok, mint mi. Amikor kifogyunk, akkor sokszor mutogatunk egyébként. És tudod, hogy nem tudtad, hogy kevés lesz. És te hogy nem tudtad, neked kellett volna tudni. De Jézus anyja tudott valamit. Oké? Okay. Jézus anyja tudott valamit. Sőt, inkább azt mondanám, hogy Jézus anyja ismert valakit. Ismert valakit. És nagyon érdekes dolgot tett. Nem a vőféhez ment, nem a párhoz, nem aki az esküvőnek, meg a mennyegzőnek a szervezője, nem ő hozzá ment. Jézus anyja nem tudta, hogy mit tegyen, de tudta, hogy kihez kell mennie. Nem tudta, hogy mit tegyen. De tudta, hogy kihez kell fordulni, amikor kifogynak a dolgok. És azért prédikálom ezt most, mert nem tudod, hogy mit tegyél, igaz? Sokszor nem tudod, hogy mit tegyél, amikor kifogysz. De tudhatod, hogy kihez menjél. Tudhatod, hogy kihez menjél. És az a helyzet, hogy sokszor azért fogytál ki, mert olyan emberekhez szaladgáltál, akiknek nincs meg az, amire szükséged van. És aztán persze mutogatunk rájuk, hogy ő miattuk van, de neki nincs meg az, amire nekem szükségem van. Emlékeztek, hogy az örömnek mi a... Tehát az öröm és a boldogság az az, hogy kapcsolódom az öröm forrásához, annak a hatása. Ha egy elmúló dolog az örömöm forrás, akkor lesz örömöm addig, amíg az el nem múlik. Amíg az ki nem fogy. És ezért mondja azt a Zsoltárban, 16. Zsoltárban, hogy a teljes öröm az az ő jelenlétében van. Mert ő nem fog elfogyni. Tehát akkor az örömöm kitart az ő jelenlétében. Oké, tehát hogy tehát Mária, Jézus anyja azt mondta, itt van ez a galileai fickó, ő hozzá kell menni, a fiamhoz. Oké, ő az élet. Tehát harmadik vers, ekkor Jézus anya szólt a fiának. Nincs több boruk. Oké, nem a megoldásról beszélt. Nincs több boruk, úgyhogy fiam, légy szíves, induljál el, jó, oda elmész, és tudod, és kontrollálom a helyzetet, és mindenkinek a mozdulatát mondom, így, meg úgy, meg amúgy, amúgy, és agyára megyek mindenkinek. Nem, ő nem a megoldásról beszélt, csak a szükségről. Elmondta Jézusnak, amit egyébként Jézus már úgy is tudott. Tehát igazából még csak nem is informálta Jézust, hogy jaj, köszi anyu, köszi a fontos infót, észre se vettem. Jézus már úgy is tudta. Oké, már úgy is tudta. Biztos, hogy tudta. Én ebben 100%-ig biztos vagyok, hogy Jézus már tudta. Honnan? Honnan tudta? Hát onnan, hogy ő az ige. Kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, és ez az ige testé lett. Tehát ő teremtett mindent. Ő teremtette azt a szőlőt is, amiből készítették a bort. Tehát ne tudott volna arról, hogy az a bor elfogyott, vagy nem fogyott-e. Tehát tisztában volt vele. Oké, tehát tudom, hogy már úgy is tudta. Mert egyébként János 6-ban, csak egy másik példát hagyd mondjak nektek, János 6-ban, amikor a kisrác uzsonnáját egy-két tockos árán, add csak ide, elvették az uzsonnáját, ennyi kaját tudtak szerezni az 5000 embernek, vagy 5000 férfinak, az 15-20 ezer ember családjukkal együtt, és ennyi kellett, egy uzsonna kellett az, hogy az egész egy ilyen svéd asztalos vacsorává váljon, és mindenki annyit egyen, amennyit csak tud, sőt, még maradt 12 tele kosár. De ott Jézus megkérdezte Fülöpöt, aki ilyen kis adminisztrátor féle fickó volt, Fülöp tanítványa, hogy figyelj, akkor most mit csináljunk? Hát, valószínűleg egyből agyalni kezdett, jó, akkor az Péter megy hozzá, tockos, jó, ezt ide rakjuk, oda rakjuk, intézzük, ez. Uram, ez képtelenség. Ez lehetetlen. Kétet. És János 6.6 azt mondja, Jézus csak próbára akarta tenni, mert ő maga jól tudta. Ő már jól tudta, oké, hogy mire készül. Tehát Jézus már úgy is tudta, hogy mire készül. Hogy mit akar csinálni. Ez ekkora már, nagyon jó. És tehát, hogy jövök Istenhez imában, és próbálom informálni, ugye? Fontos. Tehát tudod, szoktam imádkozni, jöttemben, jártamban, keltemben, tehát mint valami személyi asszisztens, tudod. Tudom, uram, hogy csak a dolgod, tudod, én is megyek, és akkor ne feledkezzél erről. Hát tegnap kihagytál egy meetinget, uram, mert nem jelentél meg, amikor kértük, ugye? Tehát amikor kellett volna valakit meggyógyítani, oda se érkeztél oda, meg ugye, hát rövidebbek voltunk egy kicsit anyagilag ebbe a hónapban, vagy mit tudom én. Ezt se oldottad meg, tehát mint személyi titkár emlékeztetem és kérem. Tehát uram, azt mondtad, gondoskodni fogsz, de hogy nem csináltál semmit az XY-nál sem, amikor együtt gyülekezetként kértünk rá. Tehát és sokszor így néznek ki az imáink. Jó, kicsit szebben fogalmazunk, meg áltatosabban, meg tisztelettudóbban, de körülbelül ilyen. Vagy azok az imák, amik az imák után hangzanak el. Zárójelben. És megtanultam úgy imádkozni, hogy uram, te már úgy is tudod. Érted? Tehát, hogy most kérhetek valamit, vagy hogy hogyan csinálhatnád meg ezt a szitút valaki számára, vagy nekünk holnap, vagy ma, vagy hogy legyen. Te már úgy is tudod. Tudom, hogy tudod. És nem azért fogod úgy csinálni, mert én kérlek rá. És ezért ment Mária Jézushoz. Mert Mária tudta, hogy mi van Jézusban. Honnan tudta, hogy mi van Jézusban? Azért, mert Jézus már volt ő benne. És tudta, milyen az, amikor Jézus ott van benne valakiben. És Jézus ott van bennünk. Mert bennem egy nagyobb Jézus van. Mert nem fér el. Úgyhogy ezért látszik kívülre. Tehát, nem. Figyelj, amikor Krisztus ott van benned, és te Krisztusban vagy, akkor már úgy is tudod. Érted? Akkor már úgy is tudod, hogy telve vagy. És meg lehet ez, hogy igen, tudom, hogy Isten meg fogja tenni. Nem tudom, hogy mikor, és nem tudom, hogy hogyan. De tudom, hogy meg fogja tenni. Ha ígérte, meg fogja tenni. Na és ezt tudta Mária is. Tudom, hogy meg tudja tenni, de nem tudom, hogy hogyan teszi meg. Figyelj, minden szükség az életedben egy mélyebb forrásra mutat. Tehát ha van valamilyen szükséged az életed különböző területein, az egy mélyebb forrásra mutat. Mélyebbre kell menned azon a területen. Minden jel János evangéliumban egy mélyebb jelentésre mutatott. Tehát minden szükség, amiket megtapasztalsz az életedben, egy mélyebb részére mutat Istennek. Amit megtapasztalhatsz, amit megérthetsz, amit tényleg megtapasztalsz. Egy mélyebb erő, egy mélyebb önbizalom, egy mélyebb bizonyosság igazságokban, mélyebb meggyőződés Isten igazságairól, mélyebb egészség, mélyebb emberi kapcsolatok, tehát mélyebb függőség őtőle, nem dolgoktól, nem emberektől, hanem őtőle. Úgyhogy mikor azt mondta, hogy elfogyott a boruk, olyasmit válaszolt, amit egyébként nem ajánlok, hogy a szüleitekkel, főleg anyukátokkal így beszéltek, fiúk. Oké, tehát akkor megkérnek valamire, vagy férjek a feleségetek felé, nem mondjuk ezt. Azt mondta Jézus 4. vers, mi közünk nekünk ehhez, asszony? Kérd, mi közünk nekünk ehhez? Tehát mikor megkér otthon anyu valamire, akkor mi közöm nekem ehhez? Vidd már ki, Dani, légy szíves a szemetet. Mi közöm nekem ehhez? Ja. Dúr egy pofon. Vagy ez, nem jött még el az én időm. Áron, regálba, szennyesbe dob már bele a büdös zoknidat. Nem jött még el az én időm. Fiam, gyorsan kapd a szemegedre, az én időm eljött. És akkor megy a burlesque film, ott rohangálunk a fotel körül gyorsított felvételben. Oké, tehát... Tehát nem információként mondta ezt Jézusnak, ahogy mi tesszük sokszor egy úgymond rituális imában. Nem. Tudod, Isten áld meg ezt, áld meg azt, mikor ide megyek, meg oda megyek, aztán amoda, és tudod, itt a listám, uram, de amúgy aggódom ezek fölől, csak úgy csinálok, mint ha imádkoznék. Tehát tehát csukott szemmel aggódok. Tehát az ima az inkább csukott szemmel aggódom. De nem. Tehát ő nem informálni akarta Jézust, hanem bevonni. Bevonni ebben a helyzetben, mert tudta, ha sikerül bevonnia őt, nem tudja, mit fog tenni, de ismeri, hogy ő meg tudja oldani. Oké? Jézus azonban ezt választa, mi közünk nekünk ehhez, nem jött még el az én időm. És itt egyébként a keresztről beszélt, mert az, hogy az én időm eljött, az, amikor eljött az időm, amiért jöttem erre a földre, hogy megmentsem, és megtaláljam, és megmentsem azt, aki elveszett. Ez volt az ő küldetése, életküldetése. Hogy meghalljon a kereszten az emberek bűneiért, ami által minden embernek üdvössége és menekülése van. Oké? Tehát ez volt. És erre mondta azt, hogy nem jött még el az ő ideje. De most Mária szeretné, ha csinálna valamit. Azon túl, hogy igen, van egy élet célja, de csináljon valamit Jézus. Néhányunknak szükségünk van arra, hogy valamit csináljon az életünkbe. Lehet, hogy úgy jöttél ma el, egy ilyen várakozás, hogy uram, most. Most. Igen, megyek a mennybe, majd ha meghalok, de mi van most? Tudod, mi van ezen a területen? Mi van azon a területen? Oké. Úgyhogy mit csinált Mária? Nem vitatkozott. Itt nincs vita. Nem könyörög, nem győzköd, nem rágja Jézus fülét, és az agyára megy, nem. Csak annyit, hogy utána, tehát oda mutat a szolgákra, mert a nász nép amúgy nem tud semmiről, hogy ez közben mi történik. A nász nép dajdajoznak, nem tudják, hogy itt gondok vannak, és ezt mondja, Jézus anyja mégis szólt a szolgáknak, tehát nem jött el az én időm, Jézus anyja szólt a szolgáknak, akármint mond, csak tegyétek meg, és kész. Oké, tehát akármit mond, csak tegyétek azt, mondom. És elsétál. Mert ha hitben kezdesz el mozdulni, akkor csinálnod kell valamit. Nem tudom hogyan, nem tudom a részleteket, nem ismerem a tervet, csak a tervezőt. Őt ismerem. Amúgy ez nem az én bulim, ez a násznép bulija, de tudom azt, ha megmozdulok, és elkezdek engedelmeskedni, az alapján cselekedni, aki ő, ha megteszem a következő lépésemet, amit már mondott nekem, akkor látni fogok valamit. És ez volt a hozzáállása Máriának. És tudom a gondolataitokat most. Mondtam, hogy én parafenomén vagyok. Hallom belül, hogy azt kérdezitek, hogy Balukám, megtenném, ha tudnám, mi az. Oké, tehát megtenném, ha tudnám, mit akar, hogy tegyek. Megtenném, ha tudnám, mi a következő lépés. Oké, tehát ott egy lakás, és jaj, nem tudom, mit csináljak, most költözzek, ne költözzek, és tényleg annyira furcsák tudunk lenni, tehát baromságokat csinálunk, úgyhogy a sztori végén meg azt mondjuk, hogy azt csináltak, amit Isten mondott. De, vagy milyen színűbe öltözzek ma, milyen zoknit vegyek föl, vagy tudod, imádkoztam, hogy most már kéne nekem egy társ, elmentem a gyülibe, és Balú prédikált, Jánosról prédikált, és találkoztam egy Józsi nevű emberrel, és mind a kettőnek a neve J-vel kezdődik. Tudtam, Uram, tudtam. Ez egy jel. Isten jelet adott. Jé. Ja, és Jézus is J-vel kezdődik. Oké, ez nem véletlen. Randízni fogok vele. Oké, tehát sok hülyeséget csinálunk, tényleg. Tehát tényleg sok hülyeséget tudunk csinálni. Tehát küzdesz egy csomó dologgal, amikor kérdezed Istent, hogy és én meg azt mondom, hogy csak tedd azt, amit mond. Tedd azt, amit mond. Jó, csak nem tudom, hogy mit mond. Most nem tudom, hogy elvállaljam azt a munkát, vagy ne vállaljam el. Mert tudom, ha elvállalom, az több pénz, de akkor kevesebbet tudok otthon lenni. És itthon kell lennem a gyerekeimmel, mert még kicsik. Tehát itthon kell legyek velük, de hát kell gyűjtenem, mert egyszer majd akkorák lesznek, hogy egyetemre mennek, és az is biztos sok pénzbe fog kerülni, tehát kell gyűjtsek pénzt arra is. Tehát most mit csináljak? Nem találok bibliaverset erre a helyzetemre. Tudod, vagy hol éljek? Budapesten éljek, vagy Szegeden éljek? Elárulok valamit. Mindkét városban vannak emberek. Mindkét városban vannak autók. Mindkét városban vannak villamosok. Mindkét városban van forgalom, lehet idegeskedni nyugodtan. Itt egy kicsit kevesebb van azért. Mindkét városban vannak munkahelyek. Itt többet süt a nap. Tehát nem mindegy. Nem mindegy. Tehát van víz, van villany mindkét városban. Van minden. Tehát és mind a két helyen van fent, és lent. Tehát nem mindegy. Hová menjek egyetemre? Jaj. Figyelj, az Úrért élhetsz Szegeden, az Úrért élhetsz Budapesten, az Úrért élhetsz Sopronban, az Úrért élhetsz sok helyen. Menj oda, ahol ösztöndíjat kapsz, jó? De tehát, hogy szerintem ettől fontosabb az, hogyha egyetemre mész, hogy az első héten kikkel fogsz összebarátkozni. Mert az viszont már nem mindegy lesz a következő években. Tehát ha tudnám, hogy mit kéne tennem, akkor megtenném, erre Isten, ha megtennéd azt, amit már úgy is tudsz, mert már annyi mindent elmondtam. Oké, tehát itt van a huszárvágás. Már megint új információ kell. Kérdezem, modern betegségünk, még több információ, még többet tudnom kell. Nem, mi lenne, ha csak tennéd azt, amit már úgy is tudsz? Amivel már gyöszötölöm a szívedet, csak azt úgy kiszelektáltad a szennyesbe, és azt mondtad, ezt már nem mosom ki. Majd egy idő után olyan lesz, mintha nem létezne. És kell új ruha, új dolgok. És azt mondja, nem. Mert van egy csomó dolog, ami már van. Az. Nem kell új információ. Mi az, amit már tudsz? És most olyas valakikhez beszélek, akik már kifogytak. És nem tudod, hogy mit tegyél, nincs bölcsességed rá, nincs tapasztalatod. És kiabálsz belőle, hogy nem tudom. De figyelj, ha csak azt tennéd most, amit már tudsz, az hatalmas dolog. És Jézus is már tudta. Jézus is már tudott róla. Oké, tudok egyet, mit tegyél? Nagyra értékelés. Azt lehet. Bármikor. Ez az öröm kapuja, nagyra értékelni dolgokat. Oké, tehát nekem is most nagyra kellett értékelnem a sok könyvet a polcomon, mert láttam egy-két könyvet, amit szívesen megvennék elolvasni, és aztán ránéztem a polcomra, és mondom, te jó ég, van vagy 30 könyvem, amiből mindegyikből csak egy fejezetet olvastam el. Na jó, idén nem veszek könyvet. Most ez nem jó reklám, itt 10%-ért lehet venni a könyveket. De számomra, tehát én már kivásároltam tavaly magam, tehát hogy én már többet, én inkább tehát eltervezem, hogy azokat fogom elolvasni. Oké? Tehát nagyra értékelni azt, ami már van. Ami már kaptam. És lehet, hogy így már sokkal jobban tudod, hogy mit tehetnél. Mert tudsz eleget. Tudsz eleget ahhoz például, hogy fizikailag rendben legyél. Tehát nem kell egy új diéta. Hallottátok, hogy a mit tudom én, milyen izének új diétája van, mondjuk egy híres ember, nem tudom, hogy Arnold Schwarzenegger egy új diétát kitalált, akkor azt meg kell venni, ezt a könyvet, meg mit tudom én, most ne keressétek ezt a könyvet, jó, mert csak próbáltam valakit mondani, hogy Bunyós Pityu, új diétát talált ki, akkor gyorsan elolvas, hú, ez biztos, hogy jó lenne, tudod, ha tudnám, mit kéne csinálnom, hú, de jól menne, ha ezt a pirulát szedhetném, akkor biztos, hogy sikerülne, vagy ha azt a, volt ez a zöld lötty, nem tudom, hogy titeket rászedtek-e azzal a zöld lötttyel, engem igen, egy darabig ittam, területi képviselő voltam, körülbelül 20 percenként meg kellett állnom a vezetés közben, mert valami 5 litert meg kellett belőle inni, amúgy is ilyen vízhajtó is volt benne, meg mit tudom én, tehát, hogy borzasztó volt. Hosszabb volt a munkanapom így, jóval. Tehát, annyi, hogy nem voltam annyi téhes, tehát kevesebbet ettem, amit nyilván fogytam, mert állandóan mint egy ilyen vízballon voltam. Megütötted a szkongot, és érezted a kanyarnál, hogy lötyög bennem. Tehát körülbelül ilyen volt. De tudunk már eleget, hát ne egyél balú kenyeret, ne egyél cukrot, mozogj egy kicsit, és menni fog. Ennyi. Tehát tudsz már eleget. Tudsz, nem kell újat, meg mit tudom én, de tudod, tudsz eleget a gyerekről, tudsz eleget már a házasságról, tudsz eleget. kérdeztél már engem is, én is mondtam dolgokat, most csinálod, vagy nem csinálod, lehet ki se próbáltad, nem tudom, de tudsz, függői vagyunk a tudásnak. Függői vagyunk, hogy többet kell tudnom, többet kell elolvasnom, de már úgy is tudjuk. Már úgy is tudod. Csak menj vissza ahhoz. Mert se a könyv, se az edző, se a pásztor nem fog tudni téged megváltoztatni. Az új információ se fog tudni téged megváltoztatni. Ha tudod, mit kell tenned, és teszed azt, amit tudsz, akkor tudni fogod, hogy mit tegyél. Oké? Tehát ha tudod, mit kell tenned, és teszed azt, amit tudsz, akkor tudni fogod, hogy mit tegyél. Úgyhogy Isten, nem tisztázásra van szükségem és több információra, hanem bátorságra. Bátorságra, hogy megtegyem azt, amit eddig mindig félre raktam, hogy megtegyem azt, amit meg kell tegyek, amit már úgy is tudok, csak nem tettem meg. És egyébként három dologra mutat rá Jézus, mindjárt elmondom, elolvassuk még ezt a részt, itt ezt a pár verset, és utána elmondom, hogy mi ez a három dolog, amire rámutat Jézus. De azért mondom ezt el nektek, mert hiszem, hogy Isten már úgy is tudja. Jeremiás könyve az van, hogy tudom, mi a tervem veletek. Tehát az ilyen bögrés vers, vagy képeslapos vers. Tudom, mi a tervem veletek. De van valamit nem tudsz, és nem is tudhatsz. A csoda nem az ismeretben van, többet tudni, többet megismerni. A csoda a csinálásban van. A csinálásban. Ilyen szépen mondva. Ötödik vers, azt mondja, Jézus anyja mégis szólt a szolgáknak, akármit mond nektek, tegyétek meg. Akármit mond nektek, tegyétek. Ne azt tegyétek, amit mások mondanak, mert mindenki tele van ötlettel. És az életed rá tud menni annak, hogy mindenkinek a jó tanácsát próbálod tenni, és nem csináld azt, amit Jézus mond. És tényleg ki fogsz fogyni. És tényleg ki fogsz merülni benne. Csináld azt, amit ő mond. Oké? És Jézus nem vonakodott attól, hogy bevonja őket, be akarta vonni ezeket a szolgákat. Hogy, mert csinálta volna így. Mit tudom én, hogy tehát csiribú-csiribázhatott volna, és vagy nem kellett volna egy szót se szólni, csak gondol egyet, és puf, megtörténik a csoda. De ő be akarta vonni őket. És mondott nekik valamit, hogy tegyenek. 6.-7. vers, azt mondja, volt ott 6 nagyméretű kőből készült víztartó, amelyet a zsidók a szertartásos tisztálkodáshoz szoktak használni. Oké, tehát ez a kőből készült, ez azt jelenti, hogy ez ilyen, tehát ilyen full természetes, tehát hogy ilyen közönséges, ilyen, tehát tényleg a tisztálkodáshoz való edények voltak. Kézmosáshoz. Ezekbe egyenként kb. 80-120 liter víz fért. Egyébként, tehát mit tudom én, egy olyan, hogy a 6-tal beszorzod, az majdnem 800 üveg bor, vagy 1000 üveg bor. Jézus szólt a szolgáknak, töltsétek meg az edényeket vízzel, azok pedig színig töltötték a víztartókat. Tehát több bort csináltak, mint amire szükségük volt. Tehát biztos nem volt szükség 800 üveg borra, vagy 1000 üveg borra. Tehát, de ilyen az Istenünk. Tehát ilyen az Istenünk, hogy ő mindig többet ad, mint ami elegendő. Mindig többet ad. Hogy te is aztán tudjál az ő képére formálódva élni, hogy tudjál adni. Hogy le tud leplezni Isten szívét, aki folyton ad, hogy te is tudjál adni az energiádból, az idődből, a kedvességedből, ha van a pénzedből, a dolgaid vannak, akkor a dolgaidból, de hogy tudjál adni, hogy bőséges legyen, hogy ő is bőséges veled. És könnyen mutogatunk egyébként arra, hogy mi nincs, és közben elfeledkezünk arról, hogy mi van. És Jézus nem arra mutatott, hogy mi nincs bor, hanem arra mutatott, hogy mi van víz. Oké? Okay. És azt is látjuk a sztoriban, hogy fogalmuk sincs, hogy miért csinálják, amit csinálnak. Jézusom, kézmosó edénybe vizet meghűt. És minek hordjuk, azt most tele. Tehát, nekünk most itt borra van szükségünk, hanem azt mondta a Méri. Mária, nem azt mondta? Bor, elfogyott a bor. Azt Jézus a vízhez irányít minket. Tehát, de tényleg, tehát nem arra mutat, amire szükségük volt, hanem arra, ami van. Ami van. 8. vers, azután Jézus mondta nekik, merítsetek belőle, és vigyétek a násznagynak. A szolgák így is tettek. Tehát csak simán csinálták azt, amit kért tőlük. Oké, csak csináltak azt, amit mond. Csak csinálták, amire kérte őket. A 9. vers, a násznagy megkóstolta a borra változott vizet. Oké, tehát a násznagy kóstolta a terméket, becuppantotta. Ő neki fogalma sem volt az egész szituációról valószínűleg, vagy úgy értem a folyamatról, hogy víz, meg Jézus ott mondja, és víz, meg ilyenek, meg... Tehát ő nem tudta, honnan van a bor, csak hozták a szolgák. Azok a szolgák, akik tudták, hogy honnan van a bor. Tehát a násznagynak fogalma sem volt, a szolgák, akik tették azt, amit Jézus mondott, ők tudták. Ők látták. Ők megtapasztalták. Oké? Ez is egy hatalmas üzenet. Hogy már úgy is tudod. De tényleg, tudod, kik azok, akik tényleg igazán látják, hogy mit tesz Isten ezen a földön? A szolgák. A szolgák, akik őt szolgálják. Nem csak akik jönnek és esznek és részesülnek a happeningbe és a svéd asztalba, és milyen jó, hanem akik szolgálnak, és csak tényleg szeretnék köszönetet mondani mindannyiótoknak. Hogy ennyit segítetek, tényleg, és szolgáltok, és valaki segít, és beugrik, ahol szükséget lát, valaki föliratkozik, és vállal rendszeres szolgálatot, és csak bátran, csak segíts, vagy bátran iratkozz föl egy szolgálatra. Ha kérdésed van, hogy mit lehet, csak gyere hozzám, jöhetsz a Horváth Gáborhoz, akinek minden vasárnap be van lőve a sérója, tehát tökéletesen, Horváth Gabi. Kérdez, csak hogy felismerjétek. És de tényleg csak köszönjük, köszönöm tényleg, mert ti tudjátok azt, hogy nagyobb öröm adni, mint kapni. Tényleg. És pontosan ezért nagyobb áldás szolgálónak lenni, mint csak élvezője lenni a szolgálatnak. Ja, úgyhogy, és ezek vagytok ti. 9.-10. vers. A násznagy megkóstolta a borrá változott vizet. Ő nem tudta, honnan van a bor, de a szolgák, akik hozták, tudták. Akkor a násznagy odahívta a vőlegényt. És azt mondta neki, és itt is egy huszárvágás, hogy mindenki a legjobb bort szolgálja fel az elején, ugye, először, és amikor a vendégek már nem tudnak magukról, az ízlelő bimboik már máshol járnak, már, tehát amikor a vendégek már részegek, akkor hozzák az olcsó bort, mert a világ az így működik. Oké, megy egy darabig, aztán kifogy. És azt így folytatja, hogy te meg mostanáig tartogattad a legjobb borodat. Há! Oké, tehát jobb lett. Egyre jobb, és Jézussal egyre jobb. Jézussal egyre jobb, egyre édesebb. Azt kell elmondjam nektek, hogy a legjobb napjaid, a fénykorod az nem valamikor volt, valahol rég volt, igaz se volt, ugye mondjuk, hanem a java az még hátra van. A java még hátra van. Ő jobbat fog adni neked annál, mint amivel elkezdődött a parti. Jobbat. Egy huszárvágásra megfordítja. Tehát azt mondja a 10. vers, te még mostanáig tartogattad a legjobb borodat. De hogyan csinált ezt? Hogyan? Mert amiből kifogysz ma, az mind megvan Jézusnak. Tehát amiből te úgy érzed, hogy kifogysz, az csak hidd el, hogy ez neki megvan. Az neki megvan. Oké. Úgyhogy három dolog gyorsan, aztán mehetünk. Nem ez volt a bevezető. Nem ott lesz, ahol számítanál rá, hanem hanem ő közel. Tehát a megoldás, vagy a forrás, az közel van. Ez az első, hogy közel van. Nem az, hogy új helyre kell menjek, új kapcsolat, a megoldásom valahol máshol van, ott valahol nem távol lesz, hanem közel. Oké, tehát a hatodik vers, mit mondott? Az, hogy ott, volt ott 6 nagyméretű edény. Oké, tehát ott volt. Hol van a segítsége Istennek arra a hiányra, amit most szenvedsz? Közel. Ott van közel. Az oka annak, hogy nem látod azt, hogy ami közel van, az nekünk közönséges. Már túl hozzászoktunk. Az már benne van a szokásos bútorainkban, már észre se vesszük. Mikor veszel új dolgot a lakásba, akkor kiugrik, mikor belépsz a szobába, vagy gyönyörködsz benne egy darabig. Utána már beleolvad a környezetbe. És ez van, tehát, tehát hozzászokhatunk. Oké, tehát de lehet, hogy kívülről közönséges, de a belseje a lényeg, hogy mi van benne. És ezen gondolkodtam, hogy mi az, vagy gondolkodhatsz, hogy mi az, ami közel lehet számodra. Amiben, ha úgy beleöntöd magadat. Oké, beleadod magadat, beleteszed magadat. Akkor újra meg tud indulni. Nem az, hogy annak úgy rendbe kéne jönni, hanem hogy beleteszem magamat. Hidd el, hogy közel van. Annyira közel volt ez az edény, hogy abban mosta mindenki a kezét. Annyira közel volt. Oké, és a csoda az ott van, ami mellett már elment egyszer. Ami mellett elmész minden nap. Lehet egy olvasóterv, amit feladtál, de visszatérhetsz, vagy egy bölcsesség, amire szükséged van. Tudod, sokszor nekünk férfiaknak, vagy férjeknek nehéz elfogadnunk azt, hogy amikor bölcsességet kérünk, akkor Isten rámutat a feleségünkre. Beszélj vele! Kérdezd meg őt! Nem létezik. Ha Balukám, ha te választottad, és közel van hozzád. Tudod, hidd el, hogy nem messze van valahol odakint, hanem itt közel. Annyira közel, hogy könnyen eltéveszteted. Oké, a másik, nem csak, hogy közel van, hanem egy teljesen normális, egyszerű dolog. Tehát nem valami természetfeletti dolog lesz, hanem valami nagyon természetes. Azt mondja, hogy a mi kincsünk, míg benn vannak, cserépedényekben. Tehát egyszerű cserépedényekben, hogy Isten hatalma és nagysága nyilvánvaló legyen. Oké? Tehát, hogy látható legyen, hogy nem tőlem van, hanem Istentől van. Tehát ez valami normális lesz. Ez valami szokás, vagy egy új szokás, vagy egy valami dolog, ahol úgy rendbe rakod magad, fegyelmezettebb vagy, vagy bármi. Tudod, Uram, használj engem! Oké, Balukám, akkor most menj haza, és vacsorázz a családoddal. Hát azt hittem, hogy valahová küldesz, valami nagy dolgot fogok csinálni. Menj haza, és vacsorázz a családoddal. Egyszerű. És normális. Vagy ülj le közéjük vacsorázni. Tudod, könnyen lehet, hogy és akkor, amikor mindenki megocsolsz, akkor leülsz ocsolázni. Nem, ülj le közéjük. Tehát ez lehet, hogy nem valami izgalmas, nem valami szexi dolog, vagy itt tudom én, hanem egy tök egyszerű, normális dolog. Ja, nagyon természetes dolog. És így tesz csodát bennünk, hogy kívülről normális, belül pedig ott a csoda. Aztán a harmadik, tehát közel van valami normális dolog, és most. Most. 8. vers. Most merítsetek belőle. Nem akkor, amikor mindent elmagyaráztam neked, és most már képbe vagy anyukám, apukám. Nem. Most. Tudom, hogy nem tudod, mit fogok tenni, de én már úgy is tudom. Csak hidd el. És csináld meg most, amikor kérlek. Oké? Tudom, hogy nem tudod, hogy miért kérlek erre, de én már úgy is tudom. Úgyhogy csak tedd meg nyugodtan most. Tudom, hogy nem érted, miért kérlek rá, hogy bocsáss meg, de én már úgy is tudom, hogy mi ennek a lényege, és hogy fog történni. De csak bocsáss meg most. Csak most. Egy csomó dolog van, amit nem teszel meg, most, akkor nem fog megtörténni. Oké, tehát a hit a nem látható dolgokról szól. Meggyőződés a nem látható dolgokról. És a reményled dolgoknak a valósága. És Jézus sosem mutat a következőre, amíg nincs meg a most. Jézus sosem mutat a következőre, amíg nincs meg a most. És azt mondja, most merjétek ki. Most. Most. És egyébként körbe rohanhatta volna az egész partit, hogy hát ezt jobban is megterheztétek volna, meg mit tudom én, így, meg úgy, meg amúgy. De nem csinálta ezt, mert ez sosem segít semmit. Hogy csak állandóan marasztalgatni valakit, vagy elmarasztalni. Ne. A mostra mutat. És ez a helyzet, hogy rohanunk ki az időből, Jézusnak csak 3 éve volt, és csak gondolj bele, tudom, hogy hosszú vagyok, nem 10 perces üzenetekre készülök vasárnaponként, 1 óra és annál több. Sokat készülök, és el akarom mondani, amit akarok mondani. És csak ennyink van egy héten. De hogy tudom, milyen üresnek lenni. Tudom. Tudom, mikor üres vagy, tudom, milyen ez, amikor kiszáradtál, nem, és nem akarod csinálni. De van valami különleges abban, amit Jézus tett. Vízből bor. Oké? Vízből bor. A törvényből szellemi. Tudod, hogy a mózesi tisztálkodási törvény, azok a kőedények, hogy tisztának kell lenni, Jézus, tehát fel lett cserélve Jézus kiontott vérével. Az a bor az edényekbe. Aki a törvényből ott van a szellemi. És ezek mind jelek. Tehát tele van ez a történet is jellel. Csak nyugodtan akár időzhetsz egy történeten Jézussal. Vagyis az evangéliumokban, vagy a Bibliában. Kereseted a jeleket. Hogy mit jelenthet ez, mit jelenthet az. Tudod, tehát itt ebbe, tehát rámutat Jézus munkájára kereszten, hogy azért jött, hogy elvegye a világ bűneit. De miért csinált ezt Kánában? Ugye ezzel kezdtem, hogy ezzel fogom befejezni. Miért csinált, miért mutatta meg a dicsőségét Kánában? És a válasz az Nátanaelnél van. Egy tanítvány, aki Jézushoz jött. Ki hozta Nátanaelt? Fülöp. Fülöp hozta. Az, akit meggondolkodtatott Jézus ott az 5000 megvendégelésén. Tudod, hogy na, akkor hogy oldjuk meg a szendvicsből a svéd asztalt 20 000 embernek. Oké, tehát ez a Fülöp hozta. És János 1.45. János 1.45. Ez pár verssel azelőtt van, hogy Kána. Oké? Pár verssel azelőtt. Később Fülöp találkozott Nátanaellel, és elújságolta neki. Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, és akiről a proféták is írtak. Bocsánat, ez felkiáltójeles. Ez, tehát több ezer éve várták már a messiást. Tehát azt mondja, megtaláltuk! Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, és akiről a proféták írtak. Ember, kapjál magadhoz! Jézusnak hívják, József fia, a Názáretből való. Oké, tehát 456 különböző várakozásuk volt a messiásról. Vagy mit tudom én mennyi? Rengeteg. Oké, tehát hogy Fülöp matekozott. Nátánál meg a maga gondolkodása alapján gondolkodott, ő egy farizeus volt. Názáretet mondtál? Názáretet mondtál? 46. vers, itt derül ki, hogy mit gondol Názáretre. Nátánál így válaszolt. Ugyan mi jó jöhet Názáretből? Oké, tehát ő egyből a saját egye szerint messiás? Názáretből? És azt mondja Fülöp, gyere, és nézd meg magad akkor. Oké, és ezt tehetjük egyébként mi is. Hogy azt mondjuk barátainknak, ismerőseinknek, hogy csak gyere, és nézd meg. Ha Isten hozzád szól ilyen alkalmakon, miért ne szólhatna ő hozzájuk is? Úgy, hogy Isten, ő már úgy is tudja, hogy az, akit te ismersz, ők mind mennek keresztül. És lehet, hogy kapnak 2 szót, kapnak egy mondatot, és megfogja Isten az ő életüket. És azt mondta Fülöp, gyere, és nézd meg magad. És tehát János 2.1, az már itt elkezdődött. Oké, 47. vers, amikor Jézus látta, hogy Nátanael közeledik feléje, azt mondja róla, tehát jönnek, Nátanael szkeptikusan, mi jó jöhet Názáretből, és Jézus azt mondja Nátanaelnek, hogy már összeakad a nyelven. Azt mondja, tehát nézzétek, itt jön egy igazi izraelita, akiben semmi hamisság nincsen. Honnan tudta? Jó, az önképe. Oké, tehát Nátanael beleborzongott, mert azt mondja a 48. versben, hogy Nátanael csodálkozva kérdezte. Honnan ismersz engem? Jézus ezt válaszolta. Láttalak téged a fügefa alatt. Mielőtt Fülöp ide hívott. Nem voltál ott velem, Jézus. De pont most mondom, hogy ott voltam veled. És azt hiszed, hogy senki nem tudja, hogy te ott vagy a fa alatt, valamilyen helyzetben, de én tudom, hogy ott vagy. Mert én már úgy is tudom. Mert beléd látok. Tudom, mi mész keresztül. Én teremtettelek. Ismerlek. Látom a szívedet. És tudja, hogy mi van Nátanaelben. Mert ő a teremtője. És bárki, aki sok időt tölt azon agyalva, hogy az, ami ellene van, az nagyobb, mint ami benne van. Azt akarom, hogy tudd, hogy Isten már úgy is tudja. Ő már úgy is tudja, hogy mi van ellened. És úgy is tudja, hogy mi van benned. Hallod ezt? Ő már úgy is tudja, hogy mi van ellened, és már azt is tudja, hogy mi van benned. Honnan ismersz engem, Jézus, ezt felszett? Láttalak téged a fügefa alatt, mielőtt Fülöp idehívott. 49. Ekkor Nátanael ezt mondta. Ez is megvan? Nincs? Megvan? Fönn. Rabbi, te vagy az Isten fia. Te vagy Izrael királya. Érted? Mert rájött, hogy te már akkor láttál engem, mielőtt még találkoztunk volna. És ez bárkivel megtörténhet, veled megtörtént, és bárkivel, akit ismersz. Érted? Bárkivel, akit ismersz. Te már láttál engem, mielőtt elhívtál. Te már láttál engem az édesanyám méhében. Te már láttál engem ebben a helyzetben, amiben most ki vagyok fogyva, láttál már engem. Mielőtt belementem volna ebbe a helyzetbe, te már láttál engem. Te már láttál engem ezen a száraz helyen. Te már láttál engem ezen a mélyponton. És Jézus azt mondja, igen, láttalak. És nem is engedtelek volna bele ebbe a helyzetbe, ha nem tettem volna beléd azt, ami kell hozzá. És megvan benned, ami kell. Nem fogsz kifogyni. Nem kell félni. Nem fog kifogyni. Be tudod fejezni a célodat. Amit Jézus adott neked, meg tudod tenni azt, ami a feladatod ebben az életben. És Jézus így felállt. Azért hiszel, mert azt mondtam, hogy láttalak a fügefa alatt. Ennél nagyobb dolgokat is látsz majd. Ennél nagyobb dolgokat is látsz majd. Azt mondja. És aztán jön 2:1. Két nappal ezután Kána. És az első jel. Oké? Tehát, hogy ezután jön a Kána, amiről beszéltünk egészen idáig. Tehát azt mondja, hogy ennél nagyobb dolgokat is fogsz látni majd. És aztán mentek Kánába. És megmutatta Nátanaelnek azt, amit mondott neki. Azt mondja Jézus, tehát én vagyok az, aki egy huszárvágással elvégzem a dolgokat. Én vagyok az, aki kegyelmet ad, amikor bűntudatod van. Kegyelmet ad, amikor szégyenérzeted van. Én vagyok az, aki az elutasításaidat áldássá fordítja át. Én vagyok a feltámadás és az élet. Ha küzdesz most, az egy jel. Ha nehézséged van, az egy jel. Isten veled van, és Isten benned van. Úgyhogy most énekeljünk. Gyere. Igen. Jézus, köszönjük neked. Köszönjük. Köszönjük azt, hogy te szólsz hozzánk, és ismered a szívünket. És tényleg meg tudsz érinteni ott, ahol a legnagyobb szükségünk van. Kérünk, hogy áld meg mindenkit itt a teremben, és azokat is, akik nézik most a közvetítést, és a videót majd. Csak használj minket, Uram. Szükségünk van rád. Köszönjük, hogy te vagy az, akire szükségünk van minden helyzetben. Hogy ismersz minket, hogy látsz minket. Te már úgy is tudsz mindent. És annyira jó így menni az életben, a különböző helyzetekben. Még akkor is, amikor viharos, akkor is, amikor veszélyben érezzük magunkat, vagy a dolgainkat, de tudhatjuk, hogy te már úgy is tudod. És van elég bennünk, aki te vagy. Köszönjük. Amen.